30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk Kazi Tamás, középtávfutó edző, és ahogy nézegettem az adatokat, és azért egy kicsit még nekem is kell értelmezni, 34-szeres bajnok vagy, ha mindent összevetettünk, és van két olyan száma az atlétikának, amelyben a mai napig országos csúcsot tartasz. Hát azért kevesen büszkélkedhetnek ilyen pályafutással, és a műsorunk címe az Bajnokok, aztán rád végképp vonatkozik.
Szia Tibi, üdvözlöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Valóban nagyon büszke vagyok ezekre az elért eredményekre. Azt gondolom, hogy amit képességeim engedtek, azt hiszem, hogy sikerült kamatoztatni az atlétika pályán, illetve kihozni magamból a legtöbbet, illetve én igyekeztem mindent megtenni annak érdekében, hogy akár amit az előbb említettél is, mondjuk a magyar bajnoki címeim számát növeljem, de nem ez volt általában véve a fő motivációs tényező, vagy a motivációm. Szerettem volna minél több világversenyre kijutni, és értelemszerűen minél magasabb szintre eljutni, de elég sok magyar bajnokság volt, ahol betegség vagy egyéb okok miatt mondjuk még nem is tudtam rajtozálni.
Igazából úgy tűnt a pályafutásod elején, hogy labdarúgó leszel, mert épp nézegettem az MLS adatbankban, hogy milyen paramétereid vannak, és azért ott is volt Magyar Kupa, NB1, sőt, mind a mai napig része az életednek a labdarúgás. Hogy indult a pályád, és miért pont a foci volt akkor a középpontban?
Egy kis faluban nőttem fel, és ugye akkor voltam gyerek, utólag azt mondom, hogy talán még szerencsés is vagyok, illetve én magamat szerencsésnek vallom, hogy egy olyan kis községben nőttem fel, ahol egyrészt ugye nem volt még internet, nem volt mobiltelefonok, másrészt maga a gyerekkorom úgy nézett ki, hogy lejártam a horgásztóra pecázni sokszor akár egyedül, sokat bicikliztem, mezítláb rohangáltam az utcán, fára másztam, tehát szóval ez egy merőben más gyermekkor volt, mint mondjuk most már a saját fiaimé.
Ez a település, ez Katymár, a mostani adatok szerint 1400-1500 lakosú, ja, szerb határ közelében.
Igen. Még annak idején, amikor én ott voltam gyerek, akkor még inkább Jugoszláviának hívták.
Pedig... Mennyire volt inger gazdag a környezet? Tehát hány pláza, mozi, illetve mobiltelefonbolt volt azon a környéken?
Ezek közül egyik sem, tehát volt egy posta, volt egy óvoda, egy általános iskola, tehát nagyjából ennyiben merült ki. Kocsma az természetesen volt, illetve a mai napig van. Oda szerintem azért többen járnak most, mint a templomba, de szép gyerekkorom volt, tehát én szerettem ezt az időszakot, meg jó érzésekkel gondolok rá vissza. És visszagondolva, vagy visszatérve a kérdésedre, volt egy labdarúgó pálya is. És bár minket gyerekként, meg a haverokat, barátaimat nem nagyon akadályozott meg, vagy gátolt abban, hogy most a focizni szeretnénk, akkor ez feltétlen kell akár labda, akár focipálya, akár focikapu, tehát tényleg ez, amikor a pólót, vagy a téglát, vagy nem tudom, két cipőt, vagy valami leteszünk, persze bármi, csak dobjunk le, és akkor az a kettő a ti kaputok, ez a kettő a mi kapunk, tehát tényleg így nézett ki szó szerint, ahogy mondom. És rengeteget jártam le a pályára is, meg mindenfelé haverokhoz kertbe, és fociztunk, de azt gondolom, hogy ez talán a mai napig nem változott, tehát mondjuk akár Magyarországon, akár így Európában egy kis fiú, bár mostanában az elég sok lány is, de hogy nyilván többségében véve srácok, szerintem a labdával kezdik meg a focival, tehát ugye az iskolai szünetekben, a sok helyen van ugye egy kis focipálya, vagy ilyesmi, a udvarba azért általában rúgják a bőrt. Úgyhogy így indult nekem, és nyilván láttak bennem fantáziát, nem voltam ügyetlen, tehát azért nyilván eltaláltam a labdát, meg hasonló dolgok, és akkor elég korán kiderült, hogy én ezt komolyabban szeretném művelni, és fel is figyeltek rám, és először Bács-Kiskun megyei válogatott lettem, ahova meghívtak, és játszottunk más megyék ellen, más megyék legjobbjai ellen. Még annó emlékszem, hogy volt egy válogató, ahova jöttek megfigyelők, ekkor lehettem talán 12-3 éves, 13-14, még a volt akasztói Stadler stadionban volt akkor a meccs, és...
Megvan még, csak nem néz ki jól.
Igen, igen. Azóta azért sokat változott. Akkor az óriási élmény volt, mondanom sem kell, tehát egy kis falusi focipályáról azért egy kvázi stadionba bemenni. És akkor voltak ott megfigyelő különböző kluboktól, Videóton, Vasas, Dunajváros. És nekem akkor sokat nem mondott még azért Dunajváros, meg elég messze volt Kacsmártól. Azért egy, ahhoz képest mindenképp egy metropolis. És mivel nagyon sok csapattársam meg barátom úgy döntött, hogy akikkel így megismerkedtünk a meccsek során, és jóba lettünk, sokan Dunajváros mellett döntöttek, ezért én is oda mentem, mert kaptam meghívást, hogy felfigyeltek rám, és lenne kedvem oda menni. Akkor jártam ki a 8. osztályt, és aztán utána eleve kellett egy tovább tanulás szempontjából egy sulit keresni, és akkor egy ilyen sportgimnáziumba Dunajvárosba jártam, aztán ott jártam végig ranglétrát, és ugye korosztályos NB1-es csapatba végzongoráztam ugye azt a 4 évet.
Aztán jött az érettségi, illetve a pályaválasztás és a testnevelési főiskola, testnevelési egyetem lett a kiválasztott, és ezzel nagyjából egy időben, vagy egy kicsit ezt követően váltottál sportágat, az atlétika irányába indultál el. Van is azt hiszem, hogy megnevezhető ember, akinek a segítsége kellett ehhez.
Igen, dr. Gyimes Zsoltnak hívják, ő volt a nevelőedzőm, és a mai napig szerencsére nagyon jó kapcsolatot ápolunk, tehát nekem ő ott egy ilyen apa helyett apám, meg legjobb barátom volt, és túl sokat nem is változott ez a kapcsolat, annak ellenére, hogy nyilván már nem vagyunk napi szintű kapcsolatban, versenyeken esetleg összefutunk, vagy felköszöntjük egymást születésnapkor, vagy karácsonykor egymásra csörgünk, vagy írunk. Nagyon sokat köszönhetek neki, illetve talán mondhatom azt is, hogy mindent, amit az atlétikában elértem. Az egy nagyon szép időszak volt, igen, azért ott 19-20 évesen jött egy sportágváltás, ott már ugye azért nem voltam kisgyerek, és ez egy önálló döntés volt. Szerettem volna nagyon focizni, folytatni, illetve minél magasabb szintre eljutni, akár csak magyar szinten is. És azt gondolom, hogy talán a realitása meg is volt ennek, hogy akár egy NB1-es felnőtt csapatba elhelyezkedjek, vagy legrosszabb esetben is szerintem egy NB2, NB3 az nyilván benne volt a pakliban, de valahogy volt bennem egy olyan gondolat, illetve ez azt hiszem, hogy most már így, hogyha visszatekintek ugye a pályafutásomra, ami végigkísért, hogy volt egyfajta ilyen kitűnni vágyás, illetve tehát, hogy ez a, hogy a legjobb lenni valamiben, hogy most nem akarok itt nagyon elcsépelt, vagy ilyen nagy szavakkal dobálózni, de történelmet írni, tehát hogy azonnal, amikor elindultam az első futásomon, 800 méterre nevezett le a Zsolt, és akkor mondtam neki, illetve kérdeztem tőle, hogy jó, oké, mi itt a magyar csúcs, mert akkor az az elsődleges célom, hogy azt megdöntsem. Tehát, hogy szóval engem ez motivált, és éreztem azért azt, hogy reálisan nézve, a fociban valószínűleg nem tudnék eljutni már ilyen magasságokba, hogy erről beszélgessünk, hogy mondjuk én vagyok a valahelyett legjobb mondjuk ebben a sportágban.
A 800 aztán Rietiben sikerült országos csúcs szinten, de egy picit azért menjünk vissza a gimnáziumra, mert gondolom, hogy kollégium volt a suli mellett a lakhatás, és aztán amikor Budapestre kerültél, gondolom akkor se az volt, hogy vettél egy lakást az első héten. Ez a típusú élet, ez valahogy úgy érzem, hogy inkább megedzi az embert, mint amikor otthon lakik a szüleinél, kocsival viszik iskolába edzésre. Hogy te hogy érzed ezt?
Én nekem erre szoktam is mondani, amikor ritkán, de ilyen téma szóba kerül, gondolok itt arra, hogy volt nemrég egy ilyen 20-25 éves találkozónk Dunajvárosban foci csapattal kapcsolatos esemény, És akkor azért, amikor erről beszélgettünk, akkor mindig jó szívvel gondolok rá vissza, és az életemnek az egyik meghatározó és legszebb időszaka az például ez a Dunaújvárosi 4 év volt, és azóta is vannak olyan srácok, olyan barátaim, akikkel tartjuk a kapcsolatot, már kevesebben, és azért nem feltétlen napi szinten, de azért hetente, havonta egy kicsit beszélgetünk, meg egy évben egyszer-kétszer akár egy vacsorára megpróbálunk összehozni egy találkozót, vagy Pesten, vagy Dunaújvárosban, de az olyan értékes embereket ismertem akkor meg, illetve rengeteg dolog köt oda, tehát annyi szép emlék, első szerelem, meg ugye maga a labdarúgás, ez a koleszos lét, annak is azért megvan a maga feelingje, úgyhogy ez valóban jó fogalmazta, hogy azért úgy megedzi az embert.
Kazi Tamással beszélgetünk, aki 34-szeres magyar bajnok, és a kérdésem az lenne, hogy amikor atlétika, akkor miért pont 800 méter, ha már futás? Tehát szokták mondani, hogy már a 400-ba is bele kell halni, de a 800, meg aztán az 1000, meg az 1500, az 1000-et azért említem, mert abban is tartasz még országos csúcsot, amikor beszélgetünk, az aztán végképp kivégzi az embert.
Ez valóban nagyon gyilkos táv, és furcsa is erről beszélnem, amikor az emberekkel beszélgetünk futással kapcsolatban, vagy futásról, mert mindig úgy érzem, hogy akkor olyan lesz kicsit, mint hogyha én most így hazabeszélnék, vagy tehát most én fényezném magam azért, mert én középtávfutó voltam, ezért azt mondom, hogy nagyon kemény a középtávfutás, de maga nemében nyilván a világ elithez, aki tartozik, vagy akár az európai elithez, mindegy, hogy milyen versenyszámról beszélünk, természetesen rendkívül sok munkát igényel, hogy eljussanak az emberek erre a szintre, de én ettől függetlenül azt gondolom, hogy a középtávfutás az egyik legkeményebb versenyszám, pontosan amiatt, hogy valahol már egyrészt annyira felgyorsult a világ, hogy ez már 800 méter is most már azért egy hosszú sprint, és nem tartom kizártnak, hogy egy pár éven belül akár már eljutunk odáig, hogy már nem feltétlenül lesz középtávfutó szám az elnevezése egy 800 méternek. Úgyhogy egy nagyon komoly sebességgel kell rendelkezni hozzá, tehát gyorsasággal, de azért egy rendkívüli állóképességi munkát el kell végezni hozzá, és akkor még mindig nincs erre garancia, hogyha ezt az ember ötvözi, akkor egy nagyon jó középtávfutó lehet belőle.
Hát meg intelligencia kell, illetve tudni kell tűrni azt, hogy az embert lögdösik, rugdossák, és jó pozícióban kell lennie.
Hát igen, ez most valamiért az jutott egyből eszemre, hogy lögdösik meg rúgdossák, hogy talán emlékszel rá, hogy a pályafutásom vége felé kétszer is ugye sikerült úgy esnem, hogy összeakadtam ugye ellenfelekkel, és egyszer a csuklóm, egyszer pedig a kulcscsontom tört el elég csúnyán. Úgyhogy ez is benne van a pakliban, ugye itt mi középtávfutók már a táv elejétől kezdve gyakorlatilag bevágunk, és 1500-en ugye azonnal 800-on egy 100 méteres kanyar után, és azért ugye itt benne van a taktika is, úgyhogy az is nagyon sokat számít, hogy az ember mennyire lát a pályán, hogy helyezkedik, mikor indít egy hajrát, mikor reagál, úgyhogy valahol egy csakjátszma is egyben.
Ha már a sérülésedet említetted, talán pont a kulcscsont törésed utáni rehabilitációtkor készítettem veled interjút, és azt láttam rajtad, hogy nincs az az Isten, hogy nem térsz vissza. Tehát volt egy olyan elhatározás benned, egy olyan kemény akarat, ami tulajdonképpen az egész pályafutásodat jellemezte, ami minden akadályt elsöpört az útból. Ez segített neked a pályafutásod során? Ez a mentalitás?
Miután azt szoktam erre mondani, hogy ha valaki, vagy hogyha kérdezik tőlem, hogy kinek ajánlanám, vagy miért ajánlanám, hogy valaki mondjuk erre adja a fejét, hogy futó legyen, és azon belül középtávfutó, akkor azonnal azt szoktam mondani, hogy ha kellőképpen mazohista valaki, és szereti a fájdalmat, akkor biztos, hogy jó helyen jár, de ezt enélkül nem lehet csinálni. Tehát valahogy az embernek, aki komolyabb szinten akar középtávfutó lenni, és ezt akarja művelni, ki kell bírni a rendkívüli monotonitást. Én nagyon sokat edzettem egyedül a pályafutásom során, a vége felé már ráadásul nem csak hogy egyedül, hanem szó szerint, tehát már saját magam edzője is voltam. Az már talán egyfajta elkészítése volt az edzői pályámnak, de így alakult. És hát igen, nagyon-nagyon kemény, tehát borzasztó fájdalmakat kell kibírni. Nagyon sokat és ezt is szoktam mondani, hogy fél életemet a tejsavban töltöttem, tehát hogy ez a laktát tolerancia az azt hiszem, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki egy jó 800-1500-as legyen.
Ami még szükséges a sportolónak, az egyrészt elviselni a sikert, helyén kezelni, másrészt jól tűrni a kudarcokat. Itt most először azért hozom a 2008-as olimpiát szóba, mert ott minimális idővel maradtál le a kvalifikációról, és arra lennék kíváncsi, hogy ilyenkor mi jár az ember fejében, mert beszéltem olyan sportolóval, aki akkor, amikor lemaradt az olimpiáról, az első gondolata az volt, hogy abba hagyja. A második pedig mindig az egy olyan sportolónál, aki igazán profi módon gondolkodik, hogy nem baj, 4 év múlva megint lesz.
Nem mondom, hogy nem törtem össze, tehát emlékszem a pillanatra, mert ez borzasztó nagy trauma volt számomra, hiszen alig pár éve kezdtem el atletizálni, és előző évben lettem először, az első felnőtt magyar bajnoki címemet megszereztem 2007-ben, és aztán olyan időeredménnyel is kezdtem a 2008-as szezont, valahol egy külföldi versenyen, azt hiszem talán Szlovéniában, ahol 2/10 másodpercre megközelítettem, vagy 2/10-del lecsúsztam a pekingi olimpiai kvalifikációs szintről, ami azért azt gondolom, hogy így, még hogyha csak 2 kört is futunk a pályán, de hát azért az a 2/10 az tényleg borzasztó kicsi és kevés. És aztán egy magyar bajnokságon már egy ilyen mindent egy lapra feltéve utolsó lehetőségként úgy döntöttem, hogy akkor itt most, ha kell, falnak futok, de megcsinálom az olimpiai szintet, és mi lenne jobb lehetőség, mint hazai pályán, akkor ugye ott még Debrecen Szigetbe versenyeztem. Debrecenben volt az országos magyar bajnokság, emlékszem, nagyon meleg is volt, szeles is volt, tehát nem annyira volt ideális arra, hogy az ember a csúcsot fusson kora délután, és nem, hogy nem nyertem meg, illetve védtem meg a magyar bajnoki címemet például, ugye, hogy annyira elfutottam az elejét, annyira görcsös volt a mozgásom, futásom, hogy ez a nagy akarásnak klasszikus példája, nyögés lett a vége, hogy ki is kaptam, értelemszerűen szintet se futottam meg, és akkor annyira megtörtem, hogy én nekem is megfordult a fejemben az, hogy ezt nem biztos, hogy akarom én folytatni, akkor ezek szerint mégsem én vagyok az úgynevezett kiválasztott, úgyhogy akkor ez egy égi jel, de valóban mutatja talán a hozzáállásomat, mentalitásomat, ami aztán valóban a pályafutásom során végigkísért, hogy azonnal a rákövetkező évre már ugye a első felnőtt világbajnokságomon részt vettem Berlinben, és hát ezt a pekingi olimpiai szintet azt megfejeltem, nem tudom mennyivel, másfél másodperccel jobbat futottam már.
És aztán jött London, és oda pedig már kijutottál. Az milyen, amikor az ember egyrészt megkapja a felszerelést, -1, megtudja, hogy kijutott, megkapja a felszerelést, esküdtesz, repülő, megérkezik, olimpiai falu. Erről mesélj.
Hát ez most egy kicsit ilyen libabörös is lettem, mert ugye azért első olimpia valóban, amit pontosan, ahogy elmondtad, tehát amikor volt már rajtam nyilván előtte válogatott felszerelés, meg hasonló dolgok, de valahogy nem tudom, az olimpia az mégiscsak a csúcsa ennek a, illetve bármelyik sportágnak, de hogy a sportban azért az, hogy az ember egy nyári olimpiára például kijut, az egész ráhangolódás, meg ez a millió, meg ahogy ott találkozik ugye akár a magyar csapat tagjaival, olyanokkal, akiket igazából mindenki ismer, mindenkit kb. Arcról, névről, stb., de kevesek vannak, akik azért ilyen baráti kapcsolatban lennének, hiszen mindenki egy kis burokban éli a saját kis világát, és ugye készül, és kevés lehetőség van akár még az olimpián is olyan komolyabban elvonulni és kommunikálni egymással, de hát az fantasztikus volt, és annak nagyon örülök, hogy például Londonban kint voltam, mert én azt gondolom, hogy szervezés szempontjából, meg ugye utána tudjuk, hogy volt itt Covid is, meg mindenféle egyéb dolgok, de a londoni olimpia az szerintem egy csúcs világverseny volt, hasonló talán, mint itt, ami volt a budapesti világbajnokság. De
szerintem a londoni olimpia egy kicsit példát mutatott a későbbi olimpiai rendező országoknak.
Igen, mert egyrészt ugye az egy nagyon okos húzás volt a részükről, hogy Londonban például egy olyan helyre tervezték meg a stadiont, a pályákat, a az olimpiai falut, ugye, ami egy ilyen elhanyagoltabb rész volt, és eléggé, nem is tudom, hogy mi volt ott előtte, de a lényeg, hogy azzal kötötték össze, hogy inkább kicsit ilyen mobil olimpia legyen, és akkor mindent elvittek, utána meg visszabontottak, meg lakóparkká alakították, stb., és akkor ez így nagyon hasznos és praktikus is volt, de mondom, tehát az, hogy belegondolok, hogy a délelőtti atlétikai előfutamokon egy 90 ezeres stadion teljesen tele legyen, szerintem, ha volt is éppen üreszék, az csak azért volt, mert a büfébe mentek ki, vagy a mosdóba, tehát az valami elképesztő élmény volt.
Érdekesség, hogy ugye 1:47:10 volt az időd Londonban, és azzal nem tudtál tovább lépni. Hogyha tudtuk volna, hogy a mai napig élő országos csúcsod 1:45:37, amit egy kicsivel később a rákövetkező évben futottál, akkor azzal viszont ott elég jól lehetett volna szerepelni a londoni olimpián.
Sőt, erről az jut eszembe, hogy 11-ben Daeguban, Dél-Koreában a világbajnokságon is egyik legjobb európaiként szerepeltem 800 méteren. Emlékszem, még az előfutamomban is talán európai vagy fehér ember nem is volt konkrétan, tehát hogy nagyon erős mezőnyből sikerült automatikusan tovább jutnom, és aztán az elődöntőben is remek eredményt értem el. Lényegében akik a döntőbe jutottak, azért a világcsúcstartó, mai napig világcsúcstartó Kenyei Rudisra, meg tehát olyan arcok, akik értelemszerűen tehát jobb eredménnyel rendelkeznek, sokkal jobb eredménnyel, mint én, tehát ez nem volt reális. De az, hogy 11-ben is nagyon jól szerepeltem világbajnokságon, 13-ban Moszkvában is nagyon jól szerepeltem világbajnokságon, plusz országos csúcsot futottam abba az évbe, ezért nagyon-nagyon sajnálom, hogy ez a londoni olimpia nem úgy alakult.
Kazi Tamással beszélgetünk, aki összesen 11 Európa-bajnokságon, 3 világbajnokságon, 1 nyári olimpián és 3 csapat Európa-bajnokságon szerepelt, volt, ahol győzelmet is ünnepelhetett, és aztán mégiscsak eljött egy olyan pillanat, talán a sérüléseid is közrejátszhattak ebben, amikor úgy döntöttél, hogy most akkor ennyi, de én úgy érzem, hogy nagyon logikusan építetted föl az átmenetet a sportolói lét és az edzői lét között.
Igen, ezt nagyon jól látod, és ebben valóban volt tudatosság. Én amikor már a karrierem utolsó éveiben még aktív versenyző voltam, de azért már tudtam a helyem a mezőnyben, már annyira nem is éreztem extra motivációt, hiszen, ahogy említetted is a felvezetőben, sok magyar bajnoki cím után bármilyen furán is hangozhat, de nem szeretnék ilyen nagyképűnek tűnni, csak hogy az már annyira nem motivált, hogy most akkor én nem tudom, legyek második, vagy ötödik, vagy bármi.
Tehát magyar bajnok, és akkor mi van?
Tehát ott én bennem már csak az motoszkált, hogy egyrészt már edzősködtem, meg már megszülettek a gyermekeim, és szerettem volna csak jó példával szolgálni, lássák, hogy az edzőjük, vagy az apukájuk még sportol, még mozog, még lejár, még versenyez, legyenek emlékei a gyermekeimnek esetleg abból az időszakból, amikor még apa futott, vagy versenyszerűen üzte ezt. És aztán én már a karrierem utolsó éveiben már vastagon edzősködtem, akkor főleg labdarúgókkal, leginkább utánpótláskorú labdarúgókkal, de egyébként bármilyen más sportágból is lehetett jönni hozzám, illetve volt egy-két sportolom, de zömében labdarúgók kerestek, és mozgáskoordinációval, gyorságfejlesztéssel, robbanékonysággal foglalkoztam, vagy foglalkozom a mai napig, illetve már tervben volt az, hogy a Fradin az atlétika szakosztályvezető már érdeklődött bőszen, hogy ugye, ha visszavonulok, akkor maradok a klubnál, és ugye tervezek edzősködni, tehát hogy azért erősen célozgatott arra, hogy nagyon örülnének, hogyha én ezt folytatnám, csak mondjuk már nem feltétlen, mint versenyző, de abban is támogattak, hogy addig futok, ameddig csak akarok. És aztán, amikor meghoztam a döntést, ugye, ami baromi jól sült el, mert ugye 21-ben, amikor visszavonultam, pont az utolsó versenyem, az a csapatbajnoki döntő volt, amit történelmi siker volt ugye a Ferencvárosi Tornaklubnak az atlétika szakosztály életében, hiszen első alkalommal sikerült megnyerni, és azóta sem. Úgyhogy ennek örülök, hogy részese lehettem, és azt hiszem, hogy talán egy jó csattanó volt ott az utolsó verseny, a szó szerint utolsó körrel, ugye a 4x4-es váltóba is bevállaltam, ugye, hogy futok, és ott derült ki, hogy egy nagyon éles versenyben talán egy vagy két ponttal, de hogy végül mi fogunk nyerni, úgyhogy az utolsó kör, amit szó szerint megtettem a pályán, az ugye egy győztes futás volt, úgyhogy annak nagyon örültem. És aztán azóta igen épülget a kis középtávfutó csoportom, gyakorlatilag utánpótlás versenyzőkkel foglalkozom. Először, tehát én indítottam el a gyerekatlétikát a szakosztályunkban, mert mint kölyökatlétika, vagy így kvázi utánpótlás, az lényegében nem volt jelen a Fradiban. És most már ezzel más edzők foglalkoznak, mert nekem folyamatosan jöttek a megkeresések, illetve a vezetőség is szerette volna, hogyha esetleg egy kicsit komolyabban veszem ezt úgymond, tehát, hogy inkább eredménycentrikus legyen mondjuk a csoportom, és hogy kamatoztassam, talán ott kellene inkább kamatoztatni a megszerzett tapasztalatot, tudást. És én azt gondolom, hogy most itt mielőtt jöttem ide, pont azon gondolkodtam, hogy ha csak az elmúlt két évet nézem, azért az, hogy és csak a magyar bajnokságokat, korosztályos magyar bajnokságokat, fedett pályán, szabadtéren, körülbelül az a 10 versenyzőm, akivel úgy foglalkozom komolyabban, ők több mint 30 érmet szereztek, és ebből nagyon sok az aranyérem. Úgyhogy azt hiszem, hogy talán az eredmények önmagukért beszélnek, tehát nekem ezek jó visszajelzések, hogy akkor talán jó úton járunk.
Létrehoztad a Kazi Tamás Running oldalt is. Böngészgettem, és én úgy látom, ráadásul a visszajelzéseket is kiteszed, hogy ez elég sikeresen működik.
Lekopogom, hál' Istennek, túl sokat nem kell, ez valóban működik a weboldalam, de túl sokat nem kell promotálni vagy reklámozni, mert szerencsére azok, akikkel foglalkozom, akik engem megkeresnek, akár a versenyszerű atlétika miatt, akár amatőr futók, akik mondjuk utcai futásra készülnek, és csak szeretnének teljesíteni mondjuk egy félmaratoni, maratoni távot, vagy az egyéni képzések, kis csoportos foglalkozások, ahol ugye az egy ilyen speciális, kiegészítő munka, mondjuk akár a labdarúgók számára, ami rendkívül sokat tud nekik segíteni a focipályán. Mindenki, aki megkeres, továbbadja a nevemet, és nagyon elégedett, és van, akivel nem tudom, már 8 éve foglalkozom konkrétan heti szinten. Úgyhogy ezek mind-mind azt igazolják vissza számomra, és erre nagyon büszke vagyok, hogy valószínűleg szeretik az edzéseimet, kedvelnek engem, szeretnek az edzésre járni, de ami mindennél fontosabb, az az, hogy elégedettek és fejlődnek folyamatosan a kezem alatt a tanítványok.
Mennyiben változtatta meg az életedet a gyermekeid születése?
Igazság szerint nem változtatta meg, mert azelőtt is sportoltam, most is sportolok, annyiban változtatta meg az életemet, hogy nyilván egy picit fárasztó, picit nehezebbek, úgymond csak nem panaszkozni nem szeretnék, meg ezek fantasztikus dolgok, és a legboldogabb embernek érzem magam amiatt, hogy van egy gyönyörű szép családom, egészséges gyermekeim, két fiam, egy csodás feleségem, aki mindenben mindig támogatott és támogat a mai napig. Őszintén szeretjük egymást, mondom, tehát a legfontosabb az, hogy ők ott vannak mellettem, körülöttem, próbálom úgy alakítani a mindennapjaimat, hogy üres járatok ne legyenek, tehát amikor csak tehetem, és van egy pici kvázi szabadidőm, amiben azért kevesebb van, akkor imádok elvonulni egy picit és könyveket olvasni. Amikor a gyermekeim is otthon vannak, akkor velük programot szervezni, tehát nincsen tiltva mobileszköz, illetve applikációk, most nem tudom, nem akarok neveket mondani. A lényeg, hogy ez nincsen megtiltva, mert ezt a világot éljük, és azt hiszem, hogy lehet, hogy csak nagyobb hibát követnék el vele, és jobban szeretnék, hogyha az tiltva lenne. Viszont ragaszkodom hozzá, hogy amikor csak tudjuk, menjünk ki a szabadba, a természetbe, biciklizünk, rollerezzünk, amikor csak lehet, focizzunk, kosarazzunk. Most már hál' Istennek érdeklődnek picit az atlétika iránt is, titkos vágyam, hogy esetleg komolyabban is szeretnék majd ezt csinálni. Ennek érdekében azért olyan fegyvereket vetek be, hogy csak azért is benevezem magam meg őket is, mondjuk egy olyan futó eseményre, ahol egy picit ezt a milliót magukba szívhatják, és akkor azzal, hogy kapnak egy befutó érmet, meg kis ajándékcsomag, stb., akkor ezáltal lehet, hogy még össze is kötik azzal, hogy ez egy klassz dolog, aztán, de mondom, látok benne fantáziát, most jelenleg a nagyobbik fiamban hasonló alkat, mint én, és szereti, de ugyanakkor meg tudom, hogy ez egy nagyon kemény meló, hogy az ember eljusson maga szintre, úgyhogy ráerőltetni nem akarok semmit, de azt, hogy sportoljanak, ahhoz ragaszkodom.
Kazi Tamás, köszönjük szépen!
Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portréműs.